kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eszmecserék zajlottak a hétvégén Oroszországról és Ukrajnáról, értékelte az elmúlt napok fejleményeit Donald Trump újságírók előtt, amikor visszaérkezett a Fehérházba. Az amerikai elnök közölte, az előzetes terveknek megfelelően hamarosan Szaúd-Arábiába utazik, ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem gondolkozik azon, hogy ott találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Ukrán dróntámadás indult Moszkva ellen az előző éjjel, közölte az orosz főváros polgármestere. A légvédelem lelőtt 4 pilóta nélküli eszközt, a lehulló törmelékek nem okoztak sérülést sem károkat, ismertette Szergej Szobjanyin. Dmitri Medvegyev volt orosz elnök, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese épp a hétvégén fenyegette meg Kijevet, hogyha támadás éri Moszkvát, annak súlyos következményei lesznek. Magyarország és Svájc együtt áll ki a béketárgyalások sikeréért, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bernben, miután svájci kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, mindkét ország számára világos, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a harctéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el. Leszögezte, hogy Magyarország és Svájc következetesen kiáll a nemzetközi szervezetek átpolitizálás ellen is, ugyanis az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a béke erőfeszítések sikerét. Beszélt arról is, hogy az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a hazánkba érkező svájci beruházások volumene. A kormány célja Európa legnagyobb adócsökkentési programjának megvalósítása a 30 év alatti, illetve a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentességével, mondta a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kondz Zsófia kiemelte, 2026-tól 500 000, 29-től aztán 1 millió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Idén a költségvetésben eredetileg 3750 milliárd forint állt rendelkezésre családtámogatásokra, amelyet 60 milliárddal megnöveltek, jövőre pedig 4800 milliárd forintra nő a családokra fordított összeg, ami a bruttó hazai termék 5%-a. Az anyák SZIA mentessége mellett 2 lépésben idén július 1-től és majd január 1-től 2-szeresére nő a családi adókedvezmény összege. Idén összesen 11 milliárd forintnyi teljesítményjuttatást kapnak a rendvédelmi dolgozók, jelentette be Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának közlése szerint az összeg első felét, 5,5 milliárd forintot a napokban megkapja, az a több mint 35 ezer rendvédelmi dolgozó, akik az ország biztonságáért felelnek, a másik felét pedig ősszel utalják ki a számukra. A juttatás érinti a rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítási központ, a büntetésvégrehajtás, az országos idegenrendészeti főigazgatóság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársait is, de eltérő mértékben. Erősítenék ügyfeleik kiberbiztonságát a magyarországi pénzintézetek, az OTP és a KNTH bank is ezt célzó intézkedésekről számolt be az MT-nek. Az OTP már meg is szüntette az internetbankba történő belépést mobilkészülékről, csak az applikáció maradt erre. A KNTH új díjmentes biztonságtudatossági programot indított vállalati ügyfeleinek. Az októberig tartó kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozások számára a digitális fenyegetettségek felismerésében és kezelésében. Minden okunk megvan arra, hogy bízzunk a magyar tudomány dicső jövőjében, jelentette ki a köztársasági elnök az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia 199. közgyűlésén. Sólyog Tamás azt mondta, 200 évvel ezelőtt Széchenyi Istvánnak köszönhetően valóra vált, hogy saját hazánkban a magunk nyelvén lehetünk tudósok. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1140 helyszínen 77.972, emelt szinten 61 helyszínen 2278 vizsgázó tett érettségit, tudatta az oktatási hivatal. A dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. A második forduló majd reggel, hagyományosan a matematikai írásbeli lesz. Sikeresen zárult az általános középfokú felvételi eljárás, között az oktatási hivatal az MT-vel. Idén több mint 88 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, és közel 98%-uk sikeresen felvételt is nyert valamely általa megjelölt középfokú iskolába. Sztrájkba léptek az igazságügyi dolgozók Szerbiában. A teljes munkabeszüntetést mindaddig fennkívánják tartani, amíg nem teljesülnek a munkájukkal kapcsolatos követeléseik. Ezek a tisztességes bérezése, a munkakörülmények javítására, az adminisztratív alkalmazottak szerepének elismerésére, valamint munkájuk alávetülésének megszüntetésére vonatkoznak. Végül az időjárásról. Nagyrészt újra felhős lesz majd az ég, hosszabb-rövidebb szakadozásokkal, kevés helyen még hullhat eső, a szél pedig nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Az elmúlt hónapokban, nem is tudom, talán már legalább három alkalommal Ferenc pápának a Spes non confundit, vagyis a remény nem csal megkezdetű bulláját olvastuk, elemeztük, abból tanácsokat merítettünk, hogy hogyan is éljük meg ezt a mostani jubileumi esztendőt. Mindenki tudja, hogy hát közben komoly változások történtek az egyházban, tehát ennek a bullának a kiadója, a Szent Évnek a meghirdetője, Ferenc pápa közben visszadta lelkét teremtőjének, átköltözött az atyai házba. De ennek olyan szempontból nincs jelentősége, hogy a jubileumi év az folytatódik. Egyelőre most szentatya nélkül, aztán majd a konklávé után az új szentatya fogja folytatni, és egész biztos, hogy azok a programok, illetve azok az időpontok, amelyeket annak idején Ferenc pápa meghatározott, azok ugyanabban a rendben fognak következni, és a Szent Évnek minden olyan eseménye, amelyet Ferenc pápa jónak látott, hogy megrendezzenek, az meg lesz tartva, az folytatódni fog. Éppen ezért ez a bulla, ez nem veszíti érvényét. Ezért gondoltam azt, hogy folytassuk tovább, már csak azért is, hogy akkor ezzel is emlékezzünk Ferenc pápára. A bullának most már a második felénél tartunk, és az első rész, amivel most foglalkoznunk kell, az egy megemlékezés, amelyet a Szentatya fontosnak tartott egy olyan eseményre, amely 1700 évvel ezelőtt történt, és utána rátérünk egy kicsit elméletibb, vagy mondhatjuk kicsit mélyebb hittel kapcsolatos kérdésekre, amelyek szintén fontosak a Szent Év kapcsán. Természetesen most is érvényben van, hogy bárkinek kérdése, hozzászólása, megjegyezni valója van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor bátran hívja a Szent István Rádiót a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámát, elnézést, egy picit elbizonytalanodtam, elismétlem még egyszer, tehát a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámon várjuk a hívásokat. Tehát a bullának a 17. pontja az így folytatódik: a közelgő jubileumi év idejére esik egy olyan évforduló, ugye azért mondja, hogy a közelgő jubileumi év idejére, mert hogy ugye ez a bulla természetesen még a jubileumi év megkezdése előtt kiadatott. Tehát erre az időre esik egy olyan évforduló, amely az összes keresztény számára nagyon fontos. Itt, amit aláhúznék, és a Szent Atya nem véletlenül használja ezt a kifejezést, hogy az összes keresztény, tehát nem azt mondja, hogy a katolikus egyház számára fontos, hanem az összes keresztény számára fontos, és már ebben az egy kifejezésben ott van egy ökumenikus gondolat, amely majd itt a megemlékezés kapcsán újra és újra vissza fog térni. 1700 éve tartották ugyanis az első nagy ökumenikus zsinatot, a nikaiai zsinatot. 325-ben történt ez a fontos esemény, amelyről majd itt mindjárt látni fogjuk, hogy nem egy új keletű dolog, tehát nem kell azt gondolni, hogy addig nem voltak zsinatok, valami teljesen új kezdeményezés, de ez az első, amely tényleg ökumenikus zsinat, vagyis magyarra lefordítva egyetemes zsinat, és ez egy olyan egyetemes zsinat, amelyhez minden keresztény egyház ragaszkodik. Tudjuk azt, hogy az ökumenikus zsinatoknak a száma az különböző keresztény felekezetek szerint különbözik, tehát nem ugyanannyi zsinatot fogadnak el ökumenikusnak, egyetemesnek. Mi a katolikus egyházban 21 ilyen zsinatot tartunk számon, a második vatikáni zsinattal bezárólag, azonban hát főleg a keleti egyházak azokat a zsinatokat, amelyek a középkortól kezdődően nyugaton tartattak, azokat nem fogadják el egyetemes zsinatnak. De itt a níciai, vagy másképpen nikaiai zsinattal kapcsolatban ez a kérdés nem merülhet föl, ehhez ragaszkodnak mind a tradicionális keleti egyházak, mind pedig mondjuk a reformáció által létrejött újabb egyházak is. Folytassuk a szöveget. Érdemes megemlékeznünk arról, hogy az apostoli idők óta az egyház pásztorai számos alkalommal összegyűltek, hogy megtárgyaljanak tanbeli kérdéseket és fegyelmi ügyeket. A hit első évszázadaiban mind keleten, mind a keresztény nyugaton gyakran tartottak zsinatot, megmutatva ezáltal, mennyire fontos Isten népe egységének megőrzése és az evangélium hűséges hirdetése. Tehát a Szent Atya is ezt mondja, hogy a nikaiai zsinatnak vannak előzményei, mégpedig azok a zsinatok, amelyek általában egy-egy területnek vagy egy-egy környéknek a püspökei tartottak, ami azért is volt indokolt, mert az egyházon belül különböző területeken más és más problémák jelentkeztek. Tehát mások voltak a gondok mondjuk Kis-Ázsiában, vagy Egyiptomban, vagy éppen mondjuk Itáliában, és ennek megfelelően az ottani helyi problémákat nyilván a helyi püspököknek kellett megoldani, ezért a környékbeli püspököket általában a legtekintélyesebb püspöki széknek a betöltője, vagy az éppen aktuális legtekintélyesebb püspök hívta össze, ahol megtárgyalták ezeket a kérdéseket, amelyek között láthatjuk, hogy vannak tanbeli kérdések, tehát olyanok, amelyek a hitet érintik, és vannak fegyelmi ügyek, amelyek, hát inkább azt mondanánk, hogy erkölcsi kérdéseket érintenek, vagy mondhatjuk azt, hogy a hit megélésének a gyakorlati oldalát érinti, amelyekben nagyon fontos volt az, hogy a hívek tisztán lássanak. Amikor ilyen kérdések merültek föl, ami mindig széthúzással járt. Ugye ez nagyon fontos, hogy amikor ezek a zsinatok, ezek a helyi, lokális zsinatok összejönnek, akkor mindig alapvetően az egység megőrzése a legfontosabb. Tehát fölmerül valami tan, amiről kiderül, hogy az eltér mondjuk az eddigi egyházi tanítástól. Ezek a tanok, ezek nem úgy jelennek meg, hogy ugye levegőben, hanem általában személyhez kötöttek, tehát valaki elkezdi ezeket hirdetni, és utána csatlakoznak hozzá mások. Tehát létrejön egy, mondhatjuk így, egy alternatív egyházi tanítás, amely vagy olyan kérdést vet föl, ami már megvan a katolikus, a hagyományos egyházi tanításban. Itt most a katolikus tesz nem a kimondottan a mai szó szerinti értelemben használom, hanem mint igaz hitűt, tehát ami már megvolt az eddigi egyházi tanításban, vagy pedig az is lehetséges, és ugye ennek mond ellent, vagy pedig az is lehetséges, hogy valamilyen új szempont jelenik meg, amire az egyház eddig nem válaszolt, mert hogy nem merült föl kérdésként. Tehát amikor megjelenik egy személy és a hozzátartozó követők révén egy ilyen új hitű vagy új gyakorlatú közösség, akkor gyűlnek össze a püspökök, hogy ezt a kérdést, ezt valamilyen módon megoldják. Hogyha az egyháznak van erről már tanítása, akkor egyszerűbb az eset, mert akkor egyszerűen csak ki kell mondani, hogy amit XY és a követői vallanak, az nem felel meg az egyház hagyományos tanításának, tehát felszólítják őket, hogy térjenek vissza az igaz hitre, amennyiben nem, akkor pedig konstatálják, hogy ők már nem tartoznak az egyháznak a közösségéhez. A másik dolog, hogyha egy új kérdés merül föl, akkor viszont nagyon komolyabb tanácskozást kell tartani, hiszen akkor ki kell fejteni azt, hogy ezzel kapcsolatban az egyház eddigi tanítása alapján hogyan kapcsolódik ez a kérdés föltevés, és mi az, ami válaszként beleillik az egyháznak az eddigi hagyományos tanításába. És akkor ekkor akár mondhatjuk azt, hogy új elemmel gazdagszik az egyháznak a tanítása. Ez az új elem azonban nem azt jelenti, hogy valami teljesen új, hanem valami olyan, ami az alapvetően már megtalálható volt az egyháznak az eddigi tanításában is, csak külön nem volt még kifejtve. Tehát ezek a zsinatok betöltötték ezt a szerepet évszázadokon keresztül, ezeket a helyi problémákat megoldották, sőt azért, mivel az egyházak között nagyon szoros kapcsolat volt, gyakran előfordult az is, hogy egy-egy ilyen zsinat után azok a püspökök, akik azon részt vettek, tájékoztatták a püspök kollégáikat, tehát más a birodalom más területén lévő, vagy akár a birodalom határain kívül lévő keresztény közösségeket is, hogy volt nálunk egy zsinat, ez volt a kérdésfelvetés, és a püspököknek a testülete ezt a határozatot hozta ezzel kapcsolatban, ami azért volt jó, ez a tájékoztatás, mert hogyha máshol is fölütötte fejét hasonló tanítás vagy hasonló gyakorlat, ami eltér az egyháznak az eddigi hagyományaitól, akkor azok a püspökök, akiknél eddig ez nem volt probléma, de most megjelent, láthatták azt, hogy erre már van egy precedens, ahol püspökök komolyan összegyűlve, megtárgyalva meghozták az adekvát választ. A 300-as évek elején azonban egy olyan eretnekség merült föl, ugye 318-tól számítjuk, akkor kezdődött Áriusnak a tevékenysége Alexandriában, amely nem csak egy kis területre, hanem sokkal tágasabb téren jelent meg. Mondhatjuk azt, hogy az akkori római birodalomnak az egész keleti felén elterjedt Árius tanítása, és nagyon sokan, még a püspökök közül is mellé álltak. És amikor Nagy Konstantin császár egyesítette a birodalmat, 324-ben legyőzve a keleti társcsászárát Licinius-t, csak ő akkor szembesült azzal a kérdéssel, amit a nyugati részben nem tapasztalt, hogy az arianizmus, tehát Áriusnak a követői, mekkora létszámban vannak, és hogy keleten már több helyi zsinatot is tartottak ezzel kapcsolatban, de nem tudtak nyugvó pontra jutni az indulatok. Ugyanis, ahogy mondtam, püspökök is álltak Árius tanítása mellé, és ők is tartottak saját zsinatokat, ahol nyilvánvalóan a saját tanításukat ismerték el igaznak, szemben az egyház hagyományos tanításával. Nagy Konstantin császárnak volt az ötlete, hogy ha egy ekkora kiterjedésű és komoly problémáról van szó, mindjárt látni fogjuk, hogy mi az a probléma, akkor az egyház egységének a megőrzése és az evangélium hűséges hirdetése, ugye most idéztem a bullából, mert hogy ez a zsinatoknak mindig a célja, ezt úgy lehetne a legegyszerűbben megoldani, ha összehívjuk az összes keresztény püspököt, és ezek a püspökök közösen tárgyalják meg ezt a kérdést, hogy akkor most igazából mi az egyháznak az igazi tanítása, mi az, amely Krisztustól jövő tanítás, és amelyet a későbbiekben is képviselni kell. Ez a zsinat, amit 325-ben Nikaiában, vagy latinosan Niceában hív össze, méghozzá a császári palotába, császárságnak volt ott egy ilyen nyári rezidenciája, és tényleg meghívja az összes püspököt. Természetesen ebben a korban ezért ez egy eléggé bátor vállalkozás volt, hiszen térben eléggé távol voltak egymáshoz a püspökatyák, ami hát a mi mostani gondolkodásunkkal nem nagy távolság, tehát hogy most a mai Spanyolországtól Irakig, vagy éppen Britanniától Egyiptomig lévő püspököket, hogyha valaki össze akarja hívni, és elindulnak mindenki néhány óra alatt repülővel megjelenni. Hát ebben a korszakban azonban ugye a szárazföldi utazás is lassú volt, a tengeri utazás is lassú volt, és hát egy bizonyos távolságon túlról mondhatjuk azt, hogy a püspökök el sem indultak. Talán a legnagyobb távolságról érkező püspökök egyrészt nyugatról, ugye Kordovának a püspöke az, aki jelen volt a zsinaton, de ő azért, mert ő egyébként Konstantinnak a kíséretéhez tartozott éppen, ugye Hósziusz püspökről van szó, illetve a zsinaton megemlítik az, hogy még Perzsiából is volt egy püspök, bár név szerint nem tudjuk, hogy ki volt az, aki megjelent. Tehát ez a két végpont, a legnyugatibb és a legkeletibb püspök, akik részt vesznek a zsinaton. Egyébként maga a pápa, Róma püspöke sem vesz részt a zsinaton, aminek az oka a hajlott kora, tehát hogy olyan állapotban van, hogy már nem tudta vállalni ezt az utazást Nikaiába. Nikai egyébként ugye Kis-Ázsiában, a mai Törökországban található, Konstantinápolytól, vagy Isztambultól nem olyan nagy távolságra, hát most így nem is tudom mennyi lett, egy olyan 100-150 kilométeres távolság, de viszonylag jól megközelíthető, közel van tengerpart is, tehát Nikomédiában ki tudtak kötni a hajók, és onnantól már tényleg egész közel volt Nikaia. Ráadásul Nagy Konstantin császár vállalta azt is, hogy minden püspöknek az úti költségét fedezi, sőt, a zsinatnak a megrendezését is magára vállalta, tehát hogy a megjelenő püspökök ellátását is ő maga fogja biztosítani a birodalmi kincstárból. Tehát Pontosan nem tudjuk, hogy mennyi püspök vesz részt ezen a zsinaton, ez egy olyan körülbelül 300 az a szám, ugye a hagyományok szerint 318, de valószínű, hogy ettől kisebb volt a püspökök száma. A lényeg azonban, hogy tényleg a császárnak ezt az indítványát komolyan veszi az egyház, és látva a problémának a súlyosságát, azért ebben az időben ez a 300 püspöknek az együtt tanácskozása, ez nagyon komoly fegyvertény volt az egyház kezében. Tehát ott hagytuk abba, hogy az egység őrzése és az evangélium hűséges hirdetése volt a cél. Így folytatódik a Szentatyának a bullája. A jubileumi év jelentős alkalom lehet arra, hogy konkretizáljuk ezt a szinodális formát, amelyet a keresztény közösség ma egyre szükségesebb megnyilvánulási formának tart a véget, hogy jobban teljesíthessük az evangelizálás sürgős feladatát, az összes megkeresztelt ember, mindenki a maga karizmájával és szolgálatával társfelelősséget visel azért, hogy a remény sokféle jele tanúságot tegyen Isten jelenlétéről a világban. Na, ez most egy elég hosszú mondat volt, szét is szedjük részekre. Tehát először is a Szentatya úgy látja, hogy a nikaiai zsinat az a szinodális formája az egyház megnyilvánulásának. Ugye a szinódusz, vagy a zsinat tulajdonképpen ugyanaz a kifejezés, szinonímaként lehet használni, és éppen ezért a Szentatyának, Ferenc pápának a gondolata, hogy egy szinodális utat indít el az egyházban, ezt hozza párhuzamba a nikaiai zsinattal. A szinodális út, az elmúlt években sokat hallottunk erről, meg kitöltöttük a kérdőíveket, megkérdeztük a híveket, és így tovább. Ugye ennek az volt a lényege, hogy az egyháznak a legkisebb sejtjei, az egyes hívők hallatni tudják a szavukat, és mint egy összefoglalásképpen ugye Rómában összegyűjtötték a világ minden részéről ezeket a kérdőíveket, de most ebben már nem mennék bele. Abban az időben ilyen nem volt, viszont a püspökök, akik összegyűltek, azok nyilván hozták magukkal azokat a hagyományokat, amelyek a saját püspökségükben, mondhatjuk így, hogy a saját pasztorális területükön megvolt, és kiderült, hogy bizonyos dolgokat másképpen gyakorolnak, de ez nem mond ellent annak, hogy az egyházban bizonyos sokféleség az minden további nélkül jelen lehet. Tehát itt a Szentatya a szinodális formára hívta fel a figyelmet, és azt mondja, hogy ezt a mikorunkban egyre fontosabb és sürgető feladatnak érzi. Azért, hogy az evangelizációt jobban tudjuk teljesíteni, ezért van szüksége arra, hogy az összes megkeresztelt ember, tehát minden keresztény a maga karizmájával és szolgálatával társfelelősséget vállaljon. Ugye sokszor az a kép él az egyházról, hogy hát az egyház az a pápának, meg a püspököknek a dolga, vagy esetleg még a papok dolga, és akkor mi pedig úgy el vagyunk szépen, amit ők mondanak, azt megcsinálgatjuk, amennyire tudjuk, és akkor jó keresztények vagyunk. Itt a Szentatya a társfelelősséget emeli ki, amiben mindenkinek része van, méghozzá a saját karizmájával. Tehát mindenki kapott az Istentől valami speciális karizmát, amivel ő rendelkezik, és amit hozzá kell tenni ahhoz, hogy az egyház az evangelizációt azt jól tudja végezni. És ez a sokféle karizma, sokféle jel, amely jelen van a világban, ez tanúskodjon az Isten jelenlétéről, aki szintén itt van a világban. Most tartsunk egy pici szünetet, hallgassunk zenét, és utána folytatjuk majd a Szent Atya elmélkedését a zsinattal kapcsolatban. A nikaiai, níciai zsinat feladata az volt, hogy megőrizze az egységet, amelyet komolyan veszélyeztetett Jézus Krisztus istenségével és az atyával való egylényegűségének tagadása. Igen, valóban Árius tanításának ez volt az egyik központi gondolata, hogy akit mi második isteni személynek vallunk, a fiú, az valójában nem második isteni személy, hanem az atyának a teremtménye. Méghozzá az első és legtökéletesebb teremtménye, tökéletesebb, mint bármi más a világban, de akkor is csak teremtmény. Tehát tulajdonképpen a fiú és az atya között létrendbeli különbség van. Az egyik az örök atya, a másik pedig egy időben, tehát nem volt mindig, megteremtett, atya által megteremtett személy, aki aztán Jézus Krisztusban testet öltött. Így aztán Igaz, hogy az atya, mivel hogy Jézus olyan jól végezte a szolgálatát, ezért mondhatjuk így, hogy adoptálta, tehát fiává fogadta a fiút, és Jézus Krisztus, de akkor is ugye nem Isten önmagától fogva. Ez nyilvánvaló, hogy teljesen ellentmond az egyház hagyományos tanításának, és ekkor jön az, hogy milyen kifejezéssel lehetne legjobban megragadni azt, hogy a fiú, aki Jézus Krisztusban testet öltött, az atyával egyenrangú Isten. És így jön ez a kifejezés, amit a Szent Atya itt használt, hogy egylényegű, ugye homoousios. Ez az, amit tagadtak az ariánusok, és e körül zajlott az egyik legnagyobb vita magán a zsinaton. Így folytatja a Szent Atya, mintegy 300 püspök volt jelen, erről már beszéltünk. Konstantin császár kezdeményezésére 325. május 20-án a császári palotában gyűltek össze. Erről is beszéltünk, ugye május 6-a van, azt jelenti, hogy gyakorlatilag 3 hét múlva ünnepelhetjük konkrétan a zsinat kezdetének az időpontját, mármint az 1700 éves évfordulót. A témák megvitatása után a Szentlélek kegyelmével valamennyien elfogadták azt a hitvallást, amelyet ma is elmondunk minden vasárnapi misében. Igen, ez az a hitvallás, amelyet mi is használunk. Ugye, igaz, hogy ezen a zsinaton még nem a teljes hitvallás készült el, hanem csak odáig, hogy és a Szentlélekben, és ami utána következik, a Szentlélekre vonatkozó rész és az egyéb részek a világ végével, meg a feltámadása, stb. Kapcsolatos részek, azok majd csak 381-ben a következő egyetemes zsinaton, Konstantinápolyban kerülnek hozzáfűzésre. Tehát elkezdődik az a hitvallás, amit mi úgy ismerünk, hogy krédó, vagy pedig szoktuk úgy is nevezni, hogy hosszú hiszek egy, megkülönböztetve az apostoli hitvallástól. Az apostoli hitvallás az egyház nyugati felének a hitvallása, tehát ott alakult ki, míg a krédó, vagy a hosszú hiszek egy, az a két zsinaton, a níciai zsinaton, illetve a konstantinápolyi zsinaton tudatosan megfogalmazott, megszerkesztett szöveg, ezért hívjuk egyébként Nikaia konstantinápolyi hitvallásnak is. És ez az, amelyet ugye minden vasárnapi, illetve főünnepi szentmisében elmondunk. Ami a lényeg, hogy a püspökatyák ezt a szöveget elfogadták, és elfogadták benne ezt a kifejezést is, hogy a fiú az egylényegű az atyával. Vagyis ugyanaz a lényege, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan Isten, aki az atyától öröktől fogva születik. Így folytatódik a szöveg. A zsinati atyák azt akarták, hogy ez a hitvallás, először használva kifejezést, a hiszünk szóval kezdődjön. Annak bizonyságául, hogy ebben a többes szám első személyű miben az összes egyház közösségben vannak, és az összes keresztény ugyanazt a hitet vallja. Közben itt ugye van egy kis változás, mi már egyes szám első személyben imádkozzuk, tehát hogy hiszek az egy Istenben, ott azonban pontosan az egységnek a kifejezéseképpen még a többes szám első szemét használták, hogy hiszünk. Ezzel is, ugye, ahogy a Szent Atya hangsúlyozza, az egység, az egy közösségbe tartozást akarták a zsinati atyák kifejezni, mint ahogy ők is ugye mindannyian aláírták ezt a hitvallás formulát, és ezzel kifejezték nem csak a püspököknek az egységét, hanem ugye minden püspök egy-egy egyházmegyét, egy-egy területet képvisel, tehát mondhatjuk azt, hogy az egész keresztény világnak a hitben való egységét fejezték ki ezzel a hitvallással. A nikaiai zsinat mérföldkő az egyház történelmében, mondja a Szentatya, és higgyünk neki, valóban, ugye, aki tanul egyház történelmet, tudja, hogy valóban ez egy nagyon hangsúlyos része az egyház történelem tanításának, ezt nagyon komolyan kell tudni, és nagyon komolyan meg kell tanulni. Évfordulója arra hívja a keresztényeket, hogy együttes dicsérettel és hálaadással forduljanak a Szent Háromsághoz, különösen Jézus Krisztushoz, Isten fiához, aki az atyával egylényegű, és aki kinyilatkoztatta nekünk a szeretetnek ezt a misztériumát. Ez az évforduló, amelyet talán nagyobb hangsúllyal kellene megünnepelni, mint ahogyan tesszük, de hát most az a helyzet, hogy vannak persze tudományos konferenciák, amik ezzel foglalkoznak, de a Szent Atya azzal, hogy a bullájában külön fejezetet szán a nikaiai zsinatnak, maga is hozzájárul ahhoz, és most, amikor a rádióban ez a műsor megy, mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a zsinat és az itt hozott hitvallás határozat az kellőképpen hangsúlyozottá váljék a keresztényeknek a gondolkodásában, tudatában és életében. Jó, tehát mi most a Szentatya szándéka szerint egy kicsit azért is foglalkozunk ezzel, mert mondhatná valaki, hogy hát ez a bullának nem annyira fontos része, mert nem lelki dolgokkal foglalkozik, hanem ilyen történelmi megemlékezés, visszatekintés, és már ugye legalább fél órája ezt ragozzuk, de ez fontos. Fontos, mert olyan hit alap jön létre, ami mind a mai napig a mi hitünknek az alapja. Nem véletlen, hogy a szentmisében újra, szentmiségben újra és újra elimádkozzuk ezt, megszólítva a Szent Háromságot, hiszen a hitvallásnak nagyon jól elkülöníthető része, hogy az elején az atyával foglalkozik, utána foglalkozik a fiúval, aztán a Szentlélekkel, és utána pedig az előbb már említett egyéb dolgokkal. Tehát a Szentléleknek a misztériumát nagyon szépen kifejezi a Szent Háromságos Istennek a belső életét is, amelyet ugye Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki nekünk, aki egylényegű az atyával, tehát aki úgy beszél az Istenről, mint aki maga is Isten. És a Szent Háromságnak, a misztériumának a közepében az a szeretet található, amelyről Jézus Krisztus tanúságot tett. De ez a zsinat meghívás is az összes egyház és egyházi közösség számára, hogy haladjanak előre a látható egység felé vezető úton, s fáradhatatlanul keressék a megfelelő formákat annak érdekében, hogy teljesen eleget tudjanak tenni Jézus imádságának. Mindnyájan egyek legyenek, amint te, atyám, bennem vagy, és én te benned, ők is legyenek bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. De Jézus utolsó vacsorán mondott főpap imájából vett részlet, ugye Szent János evangéliumából. De nézzük először a mondatnak az első felét, hogy ez a zsinat, amikor megemlékezünk róla, ez meghívás az összes egyházi közösség számára, azért, hogy az egyház egysége felé haladjanak. Tehát a nicéai zsinat olyan esemény az egyház történelemnek, amelyről minden keresztény egyháznak meg kell emlékeznie. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy ez csak a katolikusoké, vagy csak az ortodoxoké, hanem mindenki, aki kereszténynek, tehát Krisztusinak vallja magát, ugye annak nagyon fontos ez a zsinat, hiszen ez a zsinat egyértelműen kimondta Jézus Krisztusnak az istenségét, amit addig is vallott az egyház, tehát kezdettől fogva, olvassuk el Szent Pál leveleit, teljesen világos, hogy istenként tekintettek Jézus Krisztusra, de addig nem kellett külön hitvallás szöveget készíteni, amíg ez teljesen természetes volt az egyház számára. Amikor azonban jön Árius és csapata, akik ezt megkérdőjelezik, hogy Jézus Krisztus Isten lenne, hanem csak egy örökbe fogadott, tehát valójában természeténél fogva nem Isten, akkor az egyház megfogalmazza ezt, és aki ugye Krisztusinak, kereszténynek vallja magát, az az, aki elfogadja Jézus Krisztusnak az istenségét. A többi, mondhatjuk azt, hogy vannak olyan egyházi közösségek, amelyek nem igazán keresztények, azt mondjuk keresztény jellegű, akiknél megfogalmazódik az, hogy persze Jézus Krisztus az Isten szolgálja, valami különleges képességekkel megáldott, és tényleg az Isten fiává fogadta, de ők nem mondják ki azt, hogy eleve Isten. És éppen ezért, mivel nem vallják Jézus Krisztusnak az eleve istenségét, ezért nem mondhatók kereszténynek, hanem keresztény jellegűnek, akik Jézus Krisztusban tényleg egy nagyszerű szemét látnak, akit maga a mennyei atya is nagyon nagy megbecsülésben részesített, de hiányzik belőle az, hogy a fiú, aki testet öltött Jézus Krisztusban, az eleve öröktől fogva Isten lett volna. Na, tehát itt most a keresztényekről van szó, akik vallják Krisztusnak az istenségét, hogy törekedjünk arra, hogy ahogyan a níciai zsinaton megtörtént, hogy egy hitvallásban tudott az akkori keresztény világ összefogni, és megvallani az igaz hitet, ez legyen számunkra is egy biztató jel az egység felé vezető úton, hiszen mindenki, aki keresztény, az gyakorlatilag vallja a níciai hitvallásnak a megfogalmazásait, viszont egyéb dolgokban eltávolodtunk egymástól. És hogy Jézus Krisztus istenségébe vetett hitünk, ez segítsen bennünket abban, hogy az egyéb eltérő tanítások ellenére is egyre közelebb kerüljünk egymáshoz, ahogyan Jézus akarta, hogy mindaz, aki az ő követője, az egy legyen a hit megvallásában, és hogy ez a világ számára egy jel legyen, hogy elhiggye a világ, te küldtél engem. És most tartsunk megint egy pici néhány perces szünetet, és hallgassunk zenét. Székelyei zsinaton a húsvét dátumának meghatározásáról is tárgyaltak. E tekintetben még ma is különböző álláspontok vannak, melyek megakadályozzák, hogy a hit alapvető eseményét ugyanazon a napon ünnepeljük. Gondviselés szerűen erre éppen a 2025-ös évben kerül sor. Ugye már ez meg is történt, együtt ünnepelt a keresztény világ a húsvétot. Na de mi volt itt a probléma? Az, hogy korábban a zsinatot megelőzően a zsinatot megelőzően két alapvető tendencia volt az egyházban. Az egyik az, hogy a zsidó naptárhoz fűzzék, vagy kapcsolják a keresztény húsvétnak a megünneplését, tehát a Niszán hónap 14. napjához. A másik, amely ebben az időben már dominánsabb volt, de itt már legalább 150 év óta vitatkoztak ezen különböző püspökök, de hát a húsvétot mindenki megünnepelte, és nem volt igazából probléma, hogy ki mikor ünnepli, hát ha egyszer egyik részen ekkor ünnepelték, a másik részen akkor ünnepelték. De ha már egyszer együtt vannak a püspökök, akkor úgy döntöttek, hogy akkor itt is hozzanak már egy közös álláspontot, hogy mi legyen a húsvét ünneplése, és akkor ez a másik tendencia győzött, ami azt jelentette, hogy az első tavaszi holttöltét követő vasárnap legyen a húsvét. Ami azt jelenti, hogy egy mozgó ünnep lesz, vagyis, hogy március 21 és április 25-e közé esik majd a húsvét, ugye ezek a két vég dátumai a lehetséges húsvéti időpontnak. És akkor ezt el is fogadják, és mégis azt látjuk, hogy a különböző keresztény közösségek mégsem egyszerre ünneplik. Hol romlott el a dolog? Ez már egy későbbi történelmi fejlődésnek a következménye. Maga a Szentatya is mondja, hogy jó észben tartanunk, hogy sokan nem tudnak már a múltban zajlott vitákról, és nem értik, hogyan lehet megoszlás a tekintetben. Hát tulajdonképpen az igazi megoszlás azért van, hogy elsősorban a keleti egyházak és ugye a nyugati egyházak közötti különbség kialakult, azonban néha egyszerre van mégis a húsvét, hogy közben nyugaton egy naptárreformot vezettek be, ugye pontosan 13. Gergely pápa volt az, aki 1582-ben azért, mert hogy a számolt idő és a csillagászati idő már nagyon eltolódott egymástól, ugye a Julius Cézár által bevezetett naptár szerint, ott hirtelen 10 napot ugrottak a naptárba, október 4-ről október 15-ére esett, vagy hirtelen, tehát ugrottak a számolt időben, és kidolgoztak egy új szisztémát, ami most már nagyon jól tényleg évezredekre biztosítja azt, hogy a csillagászati idő és a számolt idő az tényleg egybeessen egymással. Igen ám, csak hogy amikor ezt a pápa meghozta ezt a döntését, akkor alapvetően a katolikus egyházak, vagy katolikus államok fogadták el, és akkor már voltak protestáns államok, amik nem csatlakoztak, voltak ugye a keleti egyházak, ortodoxok, akik szintén nem fogadták el, és ennek az lett a következménye, hogy a húsvétot akkor lehet együtt ünnepelni, hogyha átveszi mindenki ezt a Gergely-féle naptárt, és akkor egybe fog esni, vagy pedig úgy, mint hogy most az idén is történt, hogy amikor a Gergely naptár szerint igen későn van a húsvét, akkor van az, hogy na, egyszerre tudunk ünnepelni a keleti egyházakkal, akik még továbbra is a Julianus naptárt használják az egyházi életben. Az idősebb generáció biztos emlékszik rá, mint gyerekkoromban is nagy probléma volt számomra, hogy hogyan lehet az, hogy november 7-ét úgy neveztük, hogy a nagy októberi szocialista forradalom ünnepe. November 7. Most október vagy november? Na hát ugyanez volt a probléma, hogy nyugaton már november 7-e volt, de az akkori Oroszországban még csak október 25-e. Aztán majd pont Lenin lesz az, aki a következő évben a civil szférában bevezeti a nyugati időszámítást, tehát a Gergely naptárféle számítást, Viszont az egyházban továbbra is megmaradt a Julianus naptárnak a használata. Most a Szent Atya arra buzdít bennünket, hogy legyen ez felhívás az összes keleti és a nyugati keresztény felé, hogy döntő lépést tegyünk a húsvét közös dátumáról való megegyezés felé. És ugye ez is már az egységnek is egy, hát nem annyira lényeges, de mégis egy pici jele, hogy hitünknek a központi titkát, Krisztus föltámadását az összes keresztény felekezet egyszerre tudná ünnepelni. És ez a Szent Atyának a szándéka, az idén, mondom, mindenféle tárgyalás nélkül sikerült ezt megvalósítani. Most jó lenne, hogyha ez buzdítana bennünket arra, hogy innentől kezdve viszont tudatosan törekedjenek a keresztény felekezetek arra, hogy a húsvétot az tényleg együtt, az egész keresztény világ együtt tudja majd, mint a hitnek a leglényegesebb elemét megünnepelni. És ezzel éppen véget is értünk ennek a fejezetnek, és végére is értünk a műsorunknak, úgyhogy aki most nyugovóra tér, azoknak jó pihenést kívánok, akik hallgatták a műsort, azoknak köszönöm a figyelmet, akik továbbra is a Szent István Rádiót fogják hallgatni, azoknak pedig jó vételt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották. Thank you.